Jó napot kívánok mindenkinek! Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a könyvbemutatón, a Akadémia Könyvtár és Információs Központ nevében. Külön szeretettel is Lács Kis Gyöngyöt, a főszerkesztőt és Fodorpár főigazgató urat, aki a könyvbemutatását is elvállalta. Azt gondolom, hogy valóban három mondatot akarnék csak mondani bevezetőül. Egyrészt szeretném kifejezni azt az örömöt, hogy egyrészt megjelent a könyv, az, hogy ismételten egy erdélyi műhely munkáját is be tudjuk mutatni, és ráadásul egy olyan munkát, amely nagy gonddal gyűjtött össze olyan kérdésekről, véleményeket, vallomásokat, nézeteket, amelyek legalábbis ezt a kört, akik megjelen, mélyen izgatják. Nem gondolom, hogy megkerülhető a kérdés, hiszen ki reggel fölkelve vagy este hazamenve fáradtam, mégiscsak megkérdezi magától, hogy miként változott adott esetben az ő szerepe, ha változott, vagy esetleg megkérdezi magától, hogy az elmúlt eddig életében vajon olyan dolgokat cselekedett-e történészként, vagy a múltról véleménymondó mások tapasztalaták újra összegzőként, ami nem csak neki volt érdekes. Én egyszer megkérdeztem egy nagyon tiszteletre méltó történészt, 50 éves korom körül, hogy te hogy voltál, amikor 50 éves voltál, szemben megkérdezel magadtól azt, hogy egyáltalán minek csináltam én ezt eddig, és azt mondta akkor nagyon bölcsen, hogy persze, hogy minden normális ember nagyon sokszor megkérdezi az életébe. Innentől kezdve ő azt mondja, hogy ő legalább biztosan élvezi a történészkedést és amit csinál, és onnantól kezdve már csak abban bízik, hogy ez másoknak is, ha akármilyen szűkölnek is, de valamilyen szinten hasznos lehet. Azt hiszem, hogy egy ilyen kötet oda kerül majd a könyves polcunkra sok nagyobb szabású egyszemélyes elméleti munka mellé, több tanulmánykötet mellé, akik a történész mesterségéről írtak, és mindenképpen olyan dolog, amit szívesen adunk kézbe olyan szeretteinknek, akik maguk is kíváncsiak arra, hogy túl azon, hogy mérnökök vagy éppenséggel közgazdászok, mégis amivel az a kör, aki nagyobb részt itt ül, mivel foglalkozik, annak mi értelme van. És ez már egy nagyon fontos jelzés, hogyha legalább ők ezeket a dolgokat elolvassák. Ugye a könyv bemutatását Fodorpár főigazgató elvállalta, előtte azonban megkérném Gyöngyöt, hogy a kiadóról, kiadói programról mondjon néhány szót.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen! Hát mielőtt in medias res, köszönetet szeretnék mondani Monok István főigazgatónak és a könyvtárnak, amiért helyet adtak és adnak most már nem első alkalommal egy-egy rendezvényünknek, és ugyanakkor Fodor Pál főigazgatónak, aki vállalta a legfrissebb kötetünknek a bemutatását. Én vázlatosan és röviden szeretném ismertetni a korunk és a korunk mellett működő Kompressz kiadó tevékenységét. Amint azt önök közül nagyon sokan tudják, a korunk egyike a legrégebbi, ma is megjelenő magyar folyóiratoknak. Jövőre ünnepeljük az alapítás 90. évfordulóját. Az alapító szerkesztő Dienes László az új lapnak 1925. decemberében, hát 26. februárjában jelent meg a korunk, tehát a megjelenést megelőzően két feladatot jelölt ki. Egyrészt az erdélyi belső viszonyok szakszerű feltárását, másrészt pedig az erdélyi magyar közösségnek az európai eszmerendszerbe, vagy ha úgy tetszik, az európai kultúrkörbe való bekapcsolását. A korunk megjelenésével egy olyan új, a korszerűen differenciált szellemi élet egészét
összefogni szándékozó, vagy összefogni képes folyóirat típus jelennek, amely mindaz ideig hiányzott az erdélyi magyar művelődési életből. A korunk szerzői között az erdélyeken kívül már az induláskor olyan nevek szerepeltek, mint Hatvani Lajos, Kassák Lajos, egy kicsivel később Ijés Gyula, József Attila, Fábri Zoltán, vagy mondjuk az emigrációból említhetnék egy példát, Moholy Nagy László. Természetesen a folyóiratnak a továbbiakban megvoltak a maga jobb és rosszabb periódusai, én azt hiszem, hogy ezekre most részletesen nem érdemes kitérni. A korunk 1990. januárjában indította a harmadik folyamát, és változatlanul a magyar tudományos szakirodalmi tájékoztatás fóruma kívánt maradni. Olyan fórum, amely ugyanakkor egyfajta híd szerepét képes betölteni az erdélyi és az egyetemes magyar tudománypublikálás között. Meghatározó részt társadalom tudományi orientációjuk, de az egyes tanulmányokat vagy tanulmányok mellett minden lapszámban, ha úgy tetszik, oldásként szerepel szépirodalmi anyag is. A szerzők között változatlanul jelen vannak a magyar tudományos élet reprezentatív képviselői, nyilván nem csak az erdélyek, nem csak a Kárpát-medenceiek, hanem a nyugat-európaiak, sőt a tengeren túliak is, és ezzel párhuzamosan igyekszünk egyre tágabb teret nyitni az egyetemek diákságának és a fiatal kutatóknak. Szintén 1990. januárjától a korunk a folyóirat szerkesztésen némiképp túlmutató feladatokat vagy feladatköröket is felvállal. Működtetünk egy képzőművészeti galériát, korunk stúdió galéria megnevezéssel. Ha jól emlékszem, az utolsó kiállítás, tehát az legutóbb Daradics Árpád Munkácsi díjas képzőművész kiállítását nyitottuk meg, és szinte 10 éve Korunk Akadémia megnevezéssel szabad egyetemi előadássorozatot futtatunk, ez havi rendszerességű. Ennek a keretén belül a jelenlévő történészek közül sokan tartottak előadást, esetenként akár több alkalommal is, amiért nagyon hálásak vagyunk neki. Szintén 1990-től a Korunk mellett működik a Kompressz könyvkiadó, amely olyan köteteket publikál, amelyeknek az anyagai és a szellemisége is kapcsolódik a korunkhoz. Azt is mondhatnánk, hogy egy azon szerkesztői koncepció érvényesül a folyóirat és a kompressz kötetek között. A köteteink túlnyomó része magyar nyelvű, azonban jelentettünk meg román, angol és német nyelvű antológiát is. A román nyelvű kumpanát több kötetet tudhat maga mögött, és a jövőre, a 90. évfordulón tervezünk egy újabb román nyelvű antológia kötet publikálását, vagy tervezzük egy új román antológia publikálását. Az anyagot összegyűjtöttük, a továbbiakban az anyagiak függvénye, hogy a kötet megjelenik, vagy nem. És néhány évvel ezelőtt egy történelmi sorozatot indítottuk útjára. Ennek az első darabja Jáni Gábor kötete volt, az Urbanizáció Társadalom története címmel. A sorozat azóta szépen kinőtte magát, és ha megengedik, akkor a teljesség igénye nélkül néhányat megemlítenék a sorozat címei közül. Az egyik a mi 20. századunk volt, ez egy ötszerzős kötet, Jáni Gábor, Fritz Pál, Romsics Ignác, Szarka, László, Tomka, Béla voltak a szerzői. Ezt követte a mítoszaink nyomában, ez egy 16 szerzős tanulmánykötet, majd Romsics Ignácnak a Nemzet, Állam, Régió című kötete. Két sokszerzős esszés tanulmánykötetet is magába foglal a sorozat, az egyiknek a címe Párbeszéd nemzetről, nemzetköziségről, a másiknak a címe Titkosan nyíltan. szintén sok szerzős kötet a Fortuna vagy Fátum árnyékában, fejezetek az erdélyi fejedelemség történetéből. És ami az idei évet illeti, november közepén jelenik meg Herman Robert összeállításában és szerkesztésében a Nemzetmentők vagy Megalkuvók, Kollaborások a magyar történelemben című kötet, és jövőre tervezzük Gyarmati György tanulmánykötetének a kiadását a Királyhágón innen és túl címmel. És természetesen ebbe a sorozatba illeszkedik a most bemutatásra kerülő kötet is. Végül, de nyilván nem utolsó sorban, én a kötet szerzőinek szeretnék köszönetet mondani, akik elvállalták a felkérésünket, és az írásaikkal lehetővé tették ennek a kötetnek a megjelenését. Hát nekem pedig sok szép napot szereztek azzal, hogy foglalkozhattam a szövegeikkel. Köszönöm szépen!
Én is mindenkit. Tulajdonképpen Monok tanár úr el is mondta a könyvnek a lényegét, úgyhogy akár haza is mehetnénk ezen a ponton. De ha már összejöttünk, akkor hadd mondjam el pár gondolatomat a könyvvel kapcsolatban. Először hadd mondjam el az előtörténetét. Az előtörténetét a szerkesztő írta meg a kötet előszavában. Ez pedig nem más, mint hogy úgy ítélték meg, hogy ideje lenne kicsit számvetést készíteni történetírás mai helyzetéről. Ezért fogalmaztak egy levelet és elküldték egy rakás történésznek határon innen és határon túl, amelyben tulajdonképpen öt problémát vetettek fel. Egyrészt azt, hogy teret nyertek a globális megközelítések a történetírásban, új irányzatok keletkeztek, ismeretelméleti szkepticizmus terjedt el, plusz a 89-90-es váltás idején mindenféle ideológiai politikai konstrukciók összeomlottak, addig domináns nézetek vesztették el érvényüket. Ezeknek a terét aztán elfoglalta más, és aztán bejön az internet, a Gutenberg paradigmának a válsága. Ezzel kapcsolatban tettek föl három kérdést. Mondanák el, hogy milyen dilemmái vannak számukra a történetírásnak jelenleg, ezzel kapcsolatos véleményüket. A szűkebb szakterületük historiográfiai helyzetét hogyan élik meg, hogy látják, és végül fogalmazzák meg a saját arszpoétikájukat. Hát nem könnyű kérdések. Beszámoló szerint 20-an kaptak föl kérdést, 19-en vállalták, ötek közben visszaléptek, így 14 cikket kellett elolvasnom. Jó sokat küzdködtem vele, jó sokat dolgoztam vele. A kötet szerkesztőjének ambíciója az volt, hogy ez majd tükrözni fogja mindazt, amit a szakma fenti kérdésekről gondol. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül tükrözi, hiszen azért még rengetegen dolgoznak ezen a területen, de fajsúlyos nevek vannak, tehát oda kell figyelni arra, hogy mi van ebben a kötetben. A következőben két mondatban hadd osszam meg önökkel a dilemmámat. Tehát hogy lehet egy ilyen kötetet, meg általában egy kötetet bemutatni, főleg több szerzős kötetet. Vettem részt egy olyan könyvbemutatón, amelyeknek 30 vagy 40 szerzője volt, és a bemutató kollega mindegyik cikket elejétől végig jegyzetekkel együtt fölmondott, és amikor a második óránál tartott, akkor már mindenki majd belehalt a dologba, én magam is. Úgyhogy ezt a részt, vagy ezt a megoldást én nem fogom választani. Inkább azt a megoldást választottam, hogy kiemelek problémákat, és ehhez kapcsolódva szembesítem, hogy a kötetben szereplő szerzők mik a nézetei, hogyan vélekednek ezekről a problémákról. Aztán a végén majd megpróbálom hozzáfűzni a magamét is, mint egy 15. szerzőként, ha nem veszik tolakodásnak. Ez szintén nem nagyon udvarias, mert a könyvet, ha az ember elvállalja bemutatni, akkor illik ugye jó színben ajánlani és kritikát nem megfogalmazni. Nem kritikát akarok mondani, véleményt akarok a végén mondani. Kötetnek van némi bája önmagában. A szerzőket nézve, illetve a szerzők írásait ismerve, sok is írását ismerve, és hát megismerve a kötetben közölt írásaikat is. Nevezetesen az a bája, hogy vannak, akik korábban már nyílt vitát folytattak egymással, és hát az előfordul a kötetbe is, hogy tulajdonképpen akár megnevezve, de leginkább meg nem nevezve odaszúrnak egymásnak bizonyos kérdésekben. Tehát tulajdonképpen zajlik a köteten belül is egy vita. Azt nem mondom, hogy veszekednek, mert azért az túlzás volna, de ez a jelenség, vagy ez a dolog ad egyfajta feszültséget a kötetnek. Megígértem, hogy nem ismertetem mindegyik cikket, de azért hadd mondjam el, hogy kik a szerzők, mert nem mindenki látta a kötetet. Csorba László, Egyed Ákos, Fodor István, Gyáni Gábor, Herman Róbert, Kovács András, Kövér György, Marosi Ernő, Miskolci Ambrus, Rajner János, Romsics Ignác, Sipos Gábor, Tomka Béla és Zsoldos Attila. Hát kezdjem azzal a rövid beszámolomat, vagy talán nem is rövid beszámolomat, hogy nem egyformán, nem egységesen fogták fel a feladatokat a szerzők. Most össze-vissza megyek, amiben igaz, nem névsorban. Romsics Ignác bevallott a Negó történetet írt, mert hogy az a véleménye, hogy ő már annyi mindent írt a történetírásról, hogy nem szükséges ismételnie magát. Ezért inkább a mából visszanézve kvázi összefoglalta, értelmezte, logikai rendbe rendezte a saját történettudományos tevékenységét, és ezekkel az egy életének egy-egy fázisával kapcsolatban szól ki, és mondja el a véleményét a történetírás egy-egy problémájáról. Kövér György ezzel szemben kifejezetten elveti ezt a megközelítést, arszpoétikát nem akart írni, mert ahogy mondja, 60 felett ez teljes blödség, mert vagy elérte az ember, amit akart, vagy nem. Utólag pedig racionalizálni az életművet nem tud bölcs szerinte. Aztán végül is a saját területén kalandozik, tehát ugye historiográfiában milyen változások történtek, és ebben helyezik bele az ő útkeresése. Csorba László tulajdonképpen azt mondja el, hogy hogyan lett ő történész. Nagyon tetszik, amit mond, hogy soha nem fért kétség hozzá, hogy a történész lesz. Magam is így voltam, csak nem tudtam, hogy a sikert is elvégül is a végén. Aztán így kanyarodik rá a történetírás nagy dilemmáira, hogy mi is ez a történetírás, az ismeretelméleti problémákra, és hát a tanulmányának adott egy olyan címet, amit én nagyon-nagyon értékelek, azt kell mondanom, hogy ennek a kötetnek az egyik legnagyobb hozadéka vagy leleménye, majd még visszatérek rá, szerintem akár mottóként is használhatjuk a jövőben. Fodor István, ő is egyfajta ego történetet ad elő, de átfogó kritikával illeti a tudomány, a mindenkori helyzetet, amelyben a tudomány mozgott az ő életében. Kicsit úgy moralizális, és így az egyfajta történet, tudománytörténet, elsősorban a történettel kapcsolatos tapasztalatait adja át nekünk, amelyekben nagyon érdekes történetek, anekdoták is szerepelnek. Kovács András tiszta önpálya történetet ad, de miután ez a terepe, a helyszínennek az egésznek Erdély, még pedig ugye a 20. század második felének, 21. század első évtizedeinek Erdélye, sokkal több lett egy egyéni kitárulkozásnál, az ottani elmúlt fél évszázad viszonyaival is nagyon mély betekintést enged. Marosi tanár úr szintén a szakmája fordulópontjait veszi sorra, azt mondanám az elmúlt pár száz évben, egy nagyon rövid kis művészettörténetet ad nekünk, és magát is, az ő változásait is elhelyezi ebben a történetben. Egyed Ákos a saját kutatási eredményeink foglalja össze, ő az, aki abszolút kilóg, hogy a székelység magyar nemzetben történő integrációját foglalja össze. Gyáni Gábor viszont arra használta fel az alkalmat, hogy kvázi programot hirdessen, ha jól értem, a nemzeti történetírás transznacionálista átállításának óvaját fogalmazza meg. Herman Róbert a hadtörténetírás bajairól, teendőiről, a magyar hadtörténetírás mondjairól ír, ez magáról szinte al is szól. Miskolci Ambrus kicsit nehéz megfogni a írást, de egyfajta hitvallás ez is. Önmaga nagyon ritkán szerepel az írásban, inkább arról szól, hogy mi is a jó történetírás, milyen a jó történetíró, és persze néhány bajra, főleg a posztmodern problémáira is kitér. Rajner és Tomka a jelentőkor történetírás mondjaival, a politika és a történetírás viszonyával foglalkozik, ezt helyezi a középpontba. Kvázi a politikát kárhoztatják, amelyikben nyomul erre a területre, és Tomka Gyánihoz hasonlóan ugyanígy egyfajta nemzetek feletti vagy transznacionális történetírásba való átfordulás szükségességéről szól. Zsoldos egyszerre szól a középkorkutatásról, az általános dilemmákról, kutatási irányok, posztmodern, stb. És talán egyedüliként a tudományértékelés vagy a publikációs problémákról is az Open Access-re is kitér. Teljesen különálló és kilóg mindenhonnan Sipos Gábor, az ő egó története nagyon sajátos, egy öninterjú formájában adja közre. Ezt nem tudom, hogy hogyan állította össze, magának megírta a kérdéseket, csak megválaszolta, ez is nagyon jó. Saját pályáján keresztül az erdélyi történetírás dilemmájával, helyzetével is, terdőivel is foglalkozik. Tehát a megközelítés, formaválasztás pluralizmusa után egy másik észrevétel, elolvasva az a benyomásom, hogy egy erőteljesen pessimista kötetet tart az olvasó a kezében. Nekem legalábbis ez volt a benyomásom. Lehet, hogy tévedek, de nekem határozottan ez az érzése. Úgy látom, hogy van egy-két gombóc, amit a kollégák rágnak, de mint a sekörmi, semmi kinyel, lenyelni nem tudnák a ismert mondás szerint. Nagyon sokan panaszkodnak a politikai környezetre, különösen a jelenkor történetírással foglalkozók, mintha a történetírás pozícióinak gyengüléseik is aggasztaná őket, aztán kikitérnek az ismeretelméleti szkepszisre, attól is szenvednek, és számos más egyéb problémára is kitérnek. Nem tudom, hogy meglepő ez vagy sem, de ez a pessimizmus viszont egyáltalán nem jellemző az erdélyi kollégákra. Hadd emeljem ki Kovács Andrásnak az írását, azért lett az egyik kedvencem, mert arra hívja fel a figyelmet, egy olyan modellt, egy olyan hozzáállást közvetít, amely azt mondja el, hogy bármilyen nehéz körülmények között is lehet ügyesen csinálni dolgokat, hogyha az ember jól látja a problémákat, és jó célokat tűz ki magának. Elmondja, hogy milyen viszonyok között kellett dolgozni, milyen irtozatos szerencse kellett ahhoz, hogy a feltételezése, tehát hogy a Alvinczi kastély és más hasonló épületek azok nem a korai, hanem a betleni reneszánszhoz tartoznak, hogy azok hogy kerül elő a bizonyíték, amikor egy traktor elmegy az épület mellett, és úgy rázza a földet, hogy leesik a vakolat, és így jön elő az a felirat, amely bizonyítja a feltelését. Elmondja, hogy a 80-as években alig publikálhatott, de ő nem azt csinálta, hogy sírt rit, hanem csendben dolgozott, új módszereket, új forrásokat keresett, elkezdte feldolgozni a leltárakat, és aztán, amikor eljött az idő, akkor fogta magát és megújította Erdély művészet történetét, az addig összegyűjtött anyagot. Melegen ajánlom minden rossz kedvű kollégának ezt az írást. Egyébként a kötet számomra abban nagyon szimpatikus, hogy összmagyar történetírásból indul ki, tehát Kárpát-medenceiből. Ez jelzi ugye, hogy erdélyi és magyar szerzők, magyarországi szerzők egyaránt vannak benne. Kicsit kár, hogy nem került bele felvidéki. Én úgy látom, hogy mostanában ott elképesztően jó történészek vannak, alakultak ki. Érdemes lett volna tovább terjeszteni. Magam ezzel teljes mértékben egyetértek, Jakob Zsigmond programjának a talaján állok, azt mondom, hogy neki volt igaza, Kárpát-medencei egyetemes magyar történetírást kell csinálni, és ennek érdekében sok mindent meg is teszünk, és szerintem a kormány is nagyon sokat tesz. És ahogy most ígértem, rátérnék néhány fő gombócra, ezeket a megemlítettem gombócokat hoznám szóba. Az első egyik ilyen, ahogy látom, ez a nemzeti, a transznacionális történetírással szembeni problematika. Ezt nem sokan veszik kézbe explicite, tehát kifejezetten azzal a célra, hogy erről írjanak. Leginkább Gyáni Gábor dolgozatában, írásában, illetve részben Tomka Bélának az írásában jön előző probléma, hogy akkor hadd ismertesen röviden, mit mond erről Gyáni. Ez is a címe egyébként a cikkének, Nemzeti versus transznacionális történetírás dilemmái. Abból indul ki, hogy a posztszocialista országokban a nemzeti partikularizmus és szemléleti közösség jellemzi ezeket a történetírásokat. Mindenki nemzeti történelmet ír, de ugyanakkor historizmus talaján és a pozitivista felfogás talaján állva. Ennek megfelelően mindenki írja maga ország történetét, pedig szerinte ez nem jó. Lineáris nemzeti térhez köthető mester elbeszélésnek vége van, nemzeti látószöghez igazodó tudományos tudás nem ad módot semmiféle normális szintézis létrehozására, mégpedig azért nem, ha jól értem, mert nincs múltbeli időbeli folyamatossága egykor volt alakulatok és a mostaniak között, és ugyanígy nincs térbeli és területi folyamatosság ezek között az alakulatok között. A nemzeti narratíva kirekesztő, és egyáltalán annak köszönheti fennállását, hogy annak idején szerencsésen esett egybe a történész szakma megszületése, a nemzetek születésével, tehát amikor a kulturális és politikai nacionalizmus egymásba fonódott, így aztán ennek lett a fő eszköze, a nemzeti identitásnak a fő kovácsolója, a nemzeti mesterelbeszélés, ahogy mondja, a nacionalista propaganda hatásos médiuma. Ezt a paradigmát szerinte le kéne, bocsánat, talán erősen fogalmazom, de ez volna benne, hogy le kéne rombolni, vagy szét kéne szedni. Az összehasonlító hagyományos történet sem alkalmas arra, hogy ezen segítsen. És a mai korban, bár az elvárás a tömegek és a politika részéről a nemzeti identitás képzés, és ennek jeleként ugye a kollektív emlékezet elburjánzik, valójában a szaktudományos történetírás feladata az volna, hogy ettől megszabaduljunk. Tomka Béla írása végén, amelyben a jelenkor történet módszertani problémáit, egyáltalán környezetét, tágabb kulturális politikai környezetét elemzi, hasonló véleményt fogalmaz meg. Ebből idéznék is a végéről egy-két mondatot, ha megengedik. Úgy szól, hogy még egyelőre tovább tartatják magukat az egyoldalú, a történész saját közösségének szempontjait érvényesítő interpretációk. Így az a kérdés, hogy a történész hogy tudja beilleszteni a saját nemzet történetét a tágabb kontextusba, miként képes általános humanisztikus szempontokat érvényesíteni, ahelyett, hogy a saját szűkebb közösségének nézőpontját tekinteni egyedül érvényesnek, vagy legalábbis dominánsnak. El kéne kerülni, hogy a tudományterület partikuláris érdekek szócsövévé, bocsánat, eszközévé váljon, ahogy ő írja. Nos, mondom, ezek a leghatározottabban állást foglaló szerzők ebben a kérdésben. Mások kitérnek erre a problémára, de nem expliciten, hanem rejtetten. Bizonyos kiszólások, megjegyzések mutatnak arra, hogy valószínűleg nem így gondolják, hogy az előbb szerző. Fodor István például a 64. oldalon azt mondja, hogy amíg lesz emberiség a szó mai értelmében, főként amíg valamilyen formában lesznek nemzetek, történelemre mindig szükség lesz. De csak az igazi történelemre, nem pedig a történelmi hazugságokra és ábrándokra. Zsombos Attila a magyar történelmet kitér arra, hogy a magyar történelmet főleg magyarok írják, vagy a magyar történelmet főleg magyarok foglalkoznak, és ez nagyon jól van így, egyáltalán nem provincializmus, hiszen számos hátrányát láttuk már annak, amikor kívülről beleszóltak olyanok, akik se a nyelvet, se a környezetet, és se az egész kontextust nem ismerték rendesen, és hogy ebből mennyi baj származik. Herman Robert nem foglal állást konkrétan ezekben a kérdésekben, de hát a nagy magyar hadtörténet írás lemaradottságáról, nemzetközi integrációjának gyengeségéről ír, az alapgondolat az egész mögött az, hogy éppen ez nemzeti feladat, azt kellene elérni, hogy egy korszerű magyar mester elbeszélésére létrejöjjön. Sipos Gábor egyértelműen a magyar történetírás egysége és a nemzeti szempontjai mellett érvel, amellett például felveti azt a kérdést, hogy ki írja az erdélyi történelmet, és azt mondja, hogy az egyáltalán ne csak az erdélyi terepe legyen, hanem a magyarok is írjanak, a magyarországi, bocsánat, ez mindig rosszul mondom. A rossz beidegződések, tehát a magyarországiak is nyugodtan írjanak erdélyi történetét. Erről a kérdésről nekem is van a véleményem, és ha lesz az idő, a végén még majd röviden elmondom. Most egyelőre többet nem mondanék, hanem áttérnék a második ilyen gombócra, ha már így jellemezte őket, ez a posztmodern ismeretelméleti problémák. Érdekes, hogy többnyire ezeket sem állításként kifejtő érvelés formájában hozzák elő a szerzők, hanem reakciók, odaszólások formájában, időnként egész érdekes kiszólások vannak. Talán kivéve ez alól kivétel Csorba László és Marosi tanár úr. Csorba fölhívta figyelmet arra, hogy már tulajdonképpen Gárdonyi is posztmodern volt, ugye ez a bizonyos kiszólásos módszer a történetből, ami annak idején engem is annyira zavart, és nem tudtam, hogy miért vannak ezek, amíg nem tudtam, hogy mi lett a Borna Vista sorsa. Elmondja, hogy a 70-es évek végéig, vagy 70-es évekig mégis azt hittük, hogy a történész valóban az igazságot és a valóságot tükrözi vissza, de hát azóta rájöttük, hogy csak a töredékes rekonstrukcióját tudja adni, utal a nyelvi fordulatra, a fikcionalizmus fordulatára és minden egyéb posztmodernel összefüggő változásra. És végül Georges Duby-hez menekül, mint annyian oly sokszor, mikor el vagyunk bizonytalanodva a teendőket illetően, és rátámaszkodva mondja, hogy végül is a történész azért nem regényíró, mert hogy azért korlátot szabnak neki a forrásai, a források felhasználása és sok minden más, ami a történetírótól elvárható, és ezért adta ezt a bizonyos címet a tanulmányának, hogy a húsba kötve táncolás mámura. Szerintem arról egyébként az első oldalon, hogy mennyit agyalt ezen a címen, mennyit gondolkodott, hogy egy jó címet kitaláljon, és szerintem érdemes volt agyalnia. Ez a cikkének a legnagyobb talán vágya, már bocsánat, hogy a legnagyobb hozadéka, nekem nagyon tetszik, még egyszer elmondom. Mások viszont egészen, a Marosi tanár úr pedig hát egyértelműen azt mondja el, hogy a művészettörténetben mekkora paradigmaváltást hozott a posztmodern felmentések sorozata, hogy hát oda jutott, hogy 80-as évek elejét már kijelentették, hogy vége van a művészettörténetnek, ezért mint a történettudományban is elhangzott, ugye nem egyszer. és hát ennek fényében nagyon sok mindent át kellett gondolni, mert hogy tulajdonképpen már a tárgyválasztás, vagyis az, hogy mi a műtárgy, már az is bizonyos értelemben interpretáció kérdése, és hát ebbe a kontextusba elhelyezve levallja, hogy valamikor ő is így gondolta, valamikor stílus történeteket írt, de ma már ezt a kérdést nyilván másként látja. Más ide csak egy zárójeles megjegyzést tennék, hogy a tárgyválasztás interpretáció kérdése azért ez is jól el tud menni elég szélsőségesben, ha jól emlékszem, Andy Warhol, vagy ki a hasonló, valamelyik hasonló mondotta volt, hogy mi a műtárgy, mikor megkérdezték tőle, és akkor valahogy úgy határozta meg, hogy az a műtárgy, amit ilyenként el tudsz adni. Azért ez már egy kicsit túl van azon, ami számomra befogadható. Szóval mások viszont nagyon neki mennek szó szerint is a posztmodern paradigmának. Zsoldos Attila például felkérdezi, hogy a történettudományon belülről arról vitatkozni, meg azt terjeszteni, hogy a történettudomány nem tudomány, tulajdonképpen óriási önból, és számára az a legnagyobb probléma, hogy ennek a paradigmának az értelmezéséhez gyakorlatilag idegen szavak szótárára van szükség, mert amikor nem boldogul az ember a dolggal. És hát elmondja, vagy hoz egy ilyen nagyon jó képes mondjuk így metaforát a posztmodernnel kapcsolatban, az autólopás esetét hozza föl, hogy az embernek ellopja egy tolvaja az autóját, és utána elmegy a rendőrhöz, és keresik az autót, és meg lesz a tolvaj, akkor mindenki elmondja a maga verzióját, a rendőr is, a tolvaj is, persze a tulajdonos is, és azt mondja, hogy nem gondolná, hogy ezek egyformán érvényes változatai a történetnek, hogy talán a tulajdonos is mégiscsak fontosabb valamivel. Romsics Ignác, miután bizonyos kritikákkal illették őt, maga is expressis verbis kitér erre a kérdésre, és miután ugye nagy egyéb munkáiból pontosan tudjuk, hogy mennyire tisztában van ennek itt a felmerülő történelmi ismeretelméleti problémákkal, leszögezi ebben az írásában, hogy a posztmodernen belüli szélsőséges álláspontokat, itt például a nyelvvel kapcsolatos, a történetírás nem történet, nem történt, vagy nem tudomány, hanem regény, stb. Nem akarom hosszasan idézni, mert nagyon megy az idő, de ezekkel kapcsolatban végül is leszögezi. Nos, ezekhez a véleményekhez képest valóban fundamentalista vagyok, ugyanis valaki ezzel a szóval illette, és azoknak a történészeknek, akik ezt elhiszik, azt tanácsolom, hagyjanak fel szakmájuk művelésével. Miskolci Ambrus a maga nagyon érdekes egyéni stílusában, már a tanulmány címében is állást foglal ebben a kérdésben. Ennek a tanulmánynak az a címe, megnézem, hogy elvetéleszem, hogy történetírás valahol a tudomány, a politika és az irodalom határain. Már a tanulmány, tehát a tanulmány címével pozícionálja a történetírást, egyfajta határterületnek gondolja el. Pontosan tudja, ismeri az ismeretelméleti gondokat, problémákat, tehát hogy figyelembe kell venni. Itt maga is hoz egy nagyon jó idézetet egy 30-as évekbeli magyar gondolkodótól, vagy intellektueltől, amelyben tulajdonképpen meg van fogalmazva mindaz, amit a posztmodern előhozott. Mégis kinyilvánítja, hogy tulajdonképpen ideges lesz ettől a paradigmától. 153. oldal, pillanat mindjárt olvasok egy-két sort tőle. Kérdezni veszélyes, ezzel indítja a tanulmányát, hiszen a körkérdésben említett nyelvfilozófiai és posztmodern episztemológiai nézetek felidézése lefekvéshez való készülődés közben orvosilag ellenjavalt. Reggel még inkább garantált egész napi rémálom. Majd zárja a tanulmánya a végén, ahol előhozza a kommunizmusból nagyon jól ismert vörös farok problémáját, és tulajdonképpen a posztmodernet ebben paradigmába dugja bele, a szabad ér, remélem jól értelmezem. Nevezetesen azt mondja, hogy két vörös farok is van, az egyik a politikai korrektség, amely idézve Norman Stone-t mondja, hogy az évszázadokon át differenciálódó nyelveket a gyermetek együttűség szintjére redukálja, és ezután jön a posztmodern kapcsolatos észrevétele. Ezt jól kiegészíti a komplikáltnak tűnő zsargonizálás, ezt idézi Humphrey-től. A posztmodern diskurzus szerelés különösen annak provinciális változata, a maga képzavaros szófűzéreivel, a semmit átpoetizálni akaró közhelyeivel, szientizáló zsargonjával egyszerre próbál relativizálni és abszolutizálni. Az eredmény, na most ezt megpróbálom jól elolvasni, elszabadult diskurzív ének multifunkcionalitásának szelektív interaktivitása, magyarán nyelvi terror, nyelvkínzás, nyelvhalál, nemzethalál. Elég kemény szavak. Egyébként a probléma körök belül előjön az igazság-valóság gondolat probléma köre is, de ezt most itt már nem részletezném, mert nagyon megy az idő. A harmadik ilyen gombóc, megrágatlan gombóc, vagyis lenyelni nem tudott gombóc, ez a köztörténet, a public history, vagy a politikával, ennek politikával megstékelt kihívása. Erre a problematikára a szerzők többsége reagál, olykor nagyon dühösen. Számos véleményt, kiszólást lehetne idézni, párat említek meg. Fodor István például úgy gondolja, hogy 90 után eljött egy erőszakos, gonosz ostobák, eljött az erőszakos, gonosz ostobák uralma, az őstörténeti ködevőké, vagyis a sarlatánoké, akiket a tudomány irányítók diplomáciája is bátorít és segítik, némi kritikát éreztem maguk irányába is. A tudományon belüli maffiának a szerepéről is szól, és szerinte a hatalom is a dilettánsokat támogatja. Miskolci viszont úgy gondolja, hogy a sarlatánság nem a fő baj, hanem az a historiográfiai unalomból származik. Romsics ezzel szemben azt mondja, hogy a korábban általa hitnél sokkal korlátozottabbak a tudatformálás lehetőségei. A Múlt arcai című kötete kapcsán jutott erre a konklúzióra. Rengeteg vetétás van, művészet, amatőrök, újságírók, média, internet, és hát benne van a politika is. Ez akadályozná meg egy identitásközösség, egy valódi magyar identitásközösség létrehozását, létrejöttét. Nő a szakadék és a kiegyensúlyozott történésznek, történetírásnak ebben a közegben nem sok esélye van. Sipos Gábor ettől eltérően úgy gondolja, eléggé megbocsátóan viszonyul ehhez az egészhez, mitosz és történettudomány szerinte nagyon jól el lehet egymás mellett, hozza például a csíksomlyói búcsúval kapcsolatos dolgokat, tehát hogy van ott egy mitosz, hogy milyennek az eredete, amiről már a Mohai megírta, hogy valójában semmi sem igaz belőle, de nem baj ettől. Ettől él a dolog, mindenki jól érzi magát, történész tudja, hogy nem így volt, ő megírja a maga verzióját. Tudni kell, hogy az egyik mitosz, a másik a történeti valóság, ha szabad itt ebben a körben ezt a kifejezést használom, kettőt nem kell összekeverni. Tomka szerint a jelenkor történet egyik nagy kihívása, hogy elvesztette az értelmezési monopóliumát, más történeti ágoknál jobban, bejött az emlékezés, a média, a dokumentumfilmek, így tovább, így tovább. Az internetre szakmai ellenőrzés nélkül ömlik a sarlatánság, értelmiségiek is nyilatkoznak, és olyan történész vitákat generálnak, amelyek az igazi történetíráshoz semmi köze. Zsoldos és kitér a problémára, és szerintem elég jól fogta meg a dolgot. Elmondja, miután elmondja, hogy 89-90 után a középkor történetben is benyomult a misztika, mint Ős-Budavár, Pilis, Pálosok, Igazi Fehérvár, Szent Korona titkos története, és így tovább. És hát ebben a közegben alakult ki az a helyzet, amit röviden idéznék tőle, 53. Az ilyen és hasonló nézetek 1990 előtt is jelen voltak a magyar közgondolkodás peremén. Nyíltan csak a politikai emigráció erre hajlamos képviselői hirdethették, itthoni hívei a rendszerváltás után jutottak szélesebb nyilvánossághoz. Azóta azonban annál nagyobb hangerővel pótolják az elmulasztottakat, előszeretettel tüntetve fel bármely tudományosan megalapozott ellenvéleményt, a nemzeti önazonosság ellen támadó idézőjelben kommunista mesterkedésként, amivel egy csapásra előállítható az a számukra kívánatos helyzet, amelyben, hogy egy néhai bölcs kollégának tulajdonított bombót tartja, a tények tolakodó közelsége nem zavarja a tisztánlátást. Innen, ahogy én látom, és ezért idézem ezt az egészet, egyenes út vezetett a mai állapotokhoz, amelyben a magát számomra megfejthetetlen okból konzervatívnak nevező magyar politikai közösség tagjaiban kialakult az a meggyőződés, amely szerint mindaz, amit a egykori kommunista tudománypolitika tiltott vagy csak nem támogatott, kizárólag helyes lehet. Míg a magára szintúgy rejtélyes módon baloldaliként tekintő közösség mindazt, aminek bármi köze van a magyar hagyományokhoz, vagy csak ebben a gyanúba keverhető, jobb esetben Mucsainak, de inkább ijesztően szélső jobboldalinak tart. Mindkét vélekedést az intellektuális igénytelenség táplálja, amelyen szemben a szabad vitára alapozott tudománynak annyi esélye van, mint Pisztránynak a bocsárban, írja Zsoldos. Ez azért némileg összecsekve azzal, amit ugye Romsicsa kapcsolatban idéztem föl. Zsoldos szerint is nagy szerepe van az internetnek, de a változásokban, de fölhívja a figyelmet egy nagyon fontos másik összetevőre, saját magunkra. Ebben régi szép magyar hagyomány az, hogy a magyar történetíró nem csak a szakmának, hanem a nagy közönségnek is ír, ezért aztán az írásai könnyen lehetnek zsákmányai a dilettánsoknak, akik bármikor kivehetnek egy adatot, egy elgondolást, és aztán beleillesztve a sajátjukba, végül olyan környezetbe helyezik, hogy szerencsétlen történész végül fogja a fejét. Végül is a kötet a szakmai, végül is a kötet szakmai és nem szakmai olvasója nem kap semmiféle receptet arra, hogy mit kezdjen ezzel az egész problémakörrel. Szerintem nem is volt nyilván feladata, de arról viszont értesülni fog, hogy a public history okozta a gondok, mekkora gondot okoznak maguknak a történésznek. Történészek. A kötetben persze a nagy témakörökön belül is van számos észrevétel gondolat, amire érdemes volna kitérni, de hát ezt az időkeretik nem teszi lehetővé, meg hát hagyjuk is valamit az olvasóknak. Ezért aztán a végén engedjük meg, hogy akkor 15. hozzászólóként én is elmondjam néhány gondolatomat a felvetett problémákkal kapcsolatban. A könyv tanulmánya is, mintha azt sugallná, hogy furcsa módon a 89-90-es felszabadulás után, ezt most zárójelbe értem ezt a felszabadulást ide magamnak, romlott a történetírás helyzete. Ugye emlékszünk rá, hogy mi nálunk a szocializmusban általában valahogy a történetíró meg az író, az nagyon fontos ember volt, még akkor is, hogyha haragudott rá a hatalom. Elég sokat figyeltek oda rá, fontos számon tartották, érezhette a fontosságát. Ehhez képest biztos romlott a helyzet. De azt hiszem, alapjában véve nem így van. Pierre Nora már rég rámutatott arra, hogy a történettudománynak a pozíciójának a megingása lényegében oda vezethető vissza, amikor szakított a nemzeti paradigmával, a nemzeti látószöggel, amikor nem kívánt nemzeti identitás képző lenni tovább, és kiszakadt ebből a közegből, átadva helyét a kollektív emlékezetnek, a lieu de mémoároknak, és így tovább, és így tovább, többé tulajdonképpen nem tudta őrizni kiváltságos helyzetét. Ahogy jeleztem, többen mégis a maradék nemzeti látószög feladásában látják a megoldást. Ez szerintem legitim, lehet mondani, de lehet érvelni mellette is, bármint, hogy ne hagyjuk ott teljesen. Azt szeretném elmondani, hogy szerintem néhány érvet, hogy miért ne hagyjuk el. Az egyik az, hogy szerintem a nemzet valószínűleg hosszasan föl fog maradni, még erre a kérdésre visszatérek. Másik, hogy a multikulturalizmus az olyan, mint az interdisziplinaritás, csak akkor van értelme, ha vannak kultúrák, vagyis van helyi és nemzeti kultúra, amivel összeállhat egy multikultúra. Amivel a múltban, és mivel a múltban azért jó hosszasan volt nemzet, kezdeményeivel együtt magyar történelemben minimum 500 év, hanem hosszabb, ennek a szempontból a kiiktatása én szerintem egyszerűen történelem hamisítás volna. Szerintem azt állítani, hogy a térbeli és időbeli kontinuitás ne állna fenn a mai és a régi nemzeti keretek között, az talán éppen a magyar történet cáfolja a legjobban. A magyar államnak a területi stabilitása az valami olyan, hogy gyakorlatilag kikezdhetetlen. Hát mindenki tudja, hogy miután az Árpád-korban nagyjából létrejött, egészen 1000 éven keresztül, 1918-19-ig, az a határ az gyakorlatilag változtathatatlan volt. Ennek meg volt az oka, hogy miért ilyen stabil, hát a magyar birtokrendszer egyszerűen kirajzolt, hogy meddig tart, és ebből nem engedtek soha a magyar politikai elitek. Hiába adták el, zálogosították el a szepességet, azt mindenki tudta, hogy Magyarországhoz tartozik, vagy nyugat-magyarországi területeket, akár évszázadokra. Persze a nemzetiségek beemelése egy magyarországi történetben teljesen jogos igény. De hogy ne lett volna szempont, magyar szempont, úgynevezett magyar szempont, akár már Szent István alatt, vagy Mátyás alatt, vagy a későbbiekben, azt én nem tudom elképzelni, főleg az ember visszagondol rá, hogy már a Szent Istváni intelmek is azt mondják, hogy a magyarokat magyar módra kell kormányozni, és nem görög módra, vagy nem latin módra. Aztán, ha a régi Magyarországgal kapcsolatban megszűnik a magyar nemzeti szempont képviselete, akkor elgondolná-e valaki, hogy el tudná-e gondolni, hogy mi lenne az eredménye? Hát az, amit Fodor István példája mutat, szeretném ezt röviden fölidézni, 53. 54. oldalról, aki egyszer arra vetemedett idézőjelben, hogy csinált egy térképet arról, hogy a szomszédaink úgy gondolják, hogy kikértek a 10. századi Kárpáti medencébe. Most idézem, kiderült, hogy ők a magyarságnak egy talpalatnyi helyet sem adtak. Ráadásul egymással sem egyeztettek, tehát például az Alföldre és Erdélyre a románok és a bolgárok is igényt tartottak. Álláspontjaikkal így én nem bocsátkoztam vitába, hiszen nekik maguknak kellene a kérdést eldönteniük. Na meg azt, hogy a magyarok akkor onnan tartották rettegésben akkoriban egész Európát. Úgyhogy körülbelül ahhoz vezetne, hogy hát ezt a szempontot nem is képviselni senki, és akkor hát gyakorlatilag még is egy totálisan hamis történelem jön belétre, vagy múlt értelmezés jön belétre. Egyébként értem én azt, hogy a 20. századi események fényében, a átéltek fényében nagyon sokan meggyűlölték a nemzetet, és ezért teljes gőzzel dolgoznak azon, hogy egy globális nemzetek feletti világ teremtődjék meg. Ezért aztán keresik hozzá a történetíró érveket, a posztnemzeti lendhez az előképeket. Ez szerintem teljesen legitim lehet csinálni. De azt állítani, hogy ez morális, vagy nem, ezt nem egészen értem, humanisztikus szempontból, ez jobb vagy magasabb rendű volna, mint önmagában egy nemzeti megközelítést, ezt én nem tudom elképzelni, hogy bármiféle filozófiai, morális, vagy már tudománytörténeti, tudományos érvel bizonyítani lehetne. Például itt van a ma piedesztára emelt birodalmaknak a példája. Ugye szeretnénk érteni Amerika szerepét, meg a globális világ, hogy hogy lesz, ezért a globális világ előképeiként kezd a történetkutatás tekinteni a birodalmakra. Az én szűkebb szakterületemben az oszmán birodalom is pontosan egy ilyen törekvésnek majdnem azt mondanám, hogy áldozata lett az utóbbi időben, mert felfedezték, hogy hát ez milyen remek módon ajánlható akár modellnek a mostani zűrzavaros időszakban. Csak az a baj, hogy ennek az egésznek az eredményeként lassanként, ahogy szokták mondani, az anyja se ismer rá erre az oszmán birodalomra. Én például akkor kaptam a fejem, ez mikor megtudtam, hogy annyira globális volt, annyira egyetemes volt és annyira része volt az európai történelemnek, hogy már a reneszánsz sem az olaszok és Itália találta ki, hanem az oszmán birodalomban kezdődött. De azt, mintha kezdve elfelejtenék sokan, hogy ezek a birodalmak éppen azért estek szét, mert nem tudtak megbírkozni a nemzeti vagy partikuláris érdekekkel, mert osztrák magyar monarchia, oszmán birodalom, brit birodalom remek példák ellen. És végül ehhez hozzáfűzném, hogy a mai világ igazi globális urainak, de nem csak a pénzemberekre gondolok, a pénzügyi körökre gondolok, hanem a technikai óriás vállalatoknak a vezetőire, a szempontjai miért volnának humanisztikusabbak, mint mondjuk a Széchenyié vagy a Deáké. Mert önmagában nem vagyok képes belátni. Ráadásul még veszélyesek is, mert amennyire ezek az óriás vállalati vezetőket egyáltalán, vagy amit én egyáltalán tudok róluk, azt mutatja, hogy küldetéstudatuk van, és már nem csak a technológiát, hanem az agyunkat is meg akarják változtatni. Aztán van egy olyan saját tapasztalatom a történetírással kapcsolatban, hogy egyetemes globális történelmet írni valahogy nem nagyon sikerült. Amit ezügyben én olvastam, éppen a saját szakterületemen, tehát elborzasztó dolgokat tapasztalunk, hogy csak egy jól ismert példát említsek, Fernand Braudelt, akit ugye itt illet nagyon tisztelni, egyébként én mai napig is tisztelem nagyon. Hát ismerte Itáliát, ismerte Spanyolországot, Franciaországot, de ahogy lépegetett kifelé, az által elképzelt tér határai felé, úgy írt egyre nagyobb lőtségeket. Amit a magyarokról vagy Erdélyről írt, ez egyszerűen szakmailag botrány. De mondhatnám mondjuk a Feiner esetét, aki megírta az államrendszerek hatalomnak a történetét, természetesen az oszmán birodalmat sem hagyhatta ki belőle, a legjobb szerzők legjobb műveit vette elő, és mégis minden, amit írt, az egyszerűen botrányosan rossz. Tehát nagyon nehéz, nagyon nehéz. Meg aztán fel kell tenni azt a kérdést, hogy kié volna ez a globális történelem? Ki azonosul ezzel? Hát vannak nyilván, akik akarják. A kötetben sok szó esik az identitás kérdéseiről, arról, hogy a történetírás tud-e, akar-e ilyet adni, vagy kivel kell ebben versenyeznie. Szerintem nem árt eszünkbe idézni, hogy a globalizálódó világ egyik legnagyobb baja, hogy tömegeknél idéz elő identitásválságot. Ismeretesek a betegségi adatok, a pszichológiai betegek arányának a növekedése. Én személyesen a 90-es években megdöbbentem, amikor Franciaországba kezdtem járni, hogy minden második nő dívogyón élt már akkor is, mert egyszerűen rosszul érezte magát. De a legújabb fölmérések szerint a mai magyar társadalom fele, több mint fele anómiás, tehát azt jelenti, hogy nincsenek meg a normái, a normakövetés. nem tudja, hogy vannak normák, és nem is akarja követni a normákat. Na most, mikor ilyen, ez identitásválság, teljesen egyértelmű, ha ez a harci helyzet, akkor azt mondani, hogy erre nincsen szükség, legyen mindenki beteg, és aztán ne tudjunk együtt élni a következő 100 évben már egymással, mert meg fogjuk ölni, az egy elég nagy felelőtlenség. Tehát lemondani a lokális, partikuláris identitás képzésről szerintem értelmiségi, meg azt mondanám, hogy árulás a jelenlegi társadalmi helyzetben. És a végén ehhez egy nagyon csúnya fölvetés, de nem kerülhető meg. Ha a tudomány az autonómia és a kutatás szabadsága nevében fölmondja a nemzeti kötődéseit, akkor viszont milyen alapon várja el, hogy ez a közösség eltartsa őt? És ha nem vállalja, akkor meg miért sírunk azért, hogy mások átveszik tőle? Egyébként itt is az a baj, a fő baj, hogy nem jó ez a vagy-vagy megközelítés. Ahogy a Zsoldos írja, a világ legtermészetesebb dolga, hogy a magyar történelmet főleg magyarok kutatják, vagy hogy a magyar történelmet magyarok kutatják, de hát ezt jól össze lehet kapcsolni a nemzetközi történetírással úgy, hogy a magyar tapasztalatokat megfelelő módon, megfelelő módszerrel, megfelelő nyelvi kompetenciával bevisszük a nemzetközi diskurzusokba. Úgy, ahogy mondjuk az oszmanisták teszik, vagy tették, már bocsánat, hogy magunkat ajnározom, csak hogy ezt mi nálunk nem nagyon értékelik. Itt van egy ilyen, én Vámbéri effektusnak szoktam magamban nevezni, jelenség, azért, mert a Vámbérinél nagyon jó, ki lehet már ezt tapogatni, hogy egy történet, nagyon érdekes, hogy egy történetírónál, vagy jelentősebb személyiségnél is, mennyire elválik a nemzetköziben a magyar életmű. Vámbéri Ármin sok mindent csinált, ide ezt ebben a körben nem kell magyarázni, és az az érdekes, hogy írásainak egy jelentős része csak a nyugatot érdekli, egy része meg csak a magyarokat érdekli, és amelyik a másikat, az az egyiket nem. És hát jó lenne, az nem így lenne, hanem a kettő valahogy jobban összejönne. Egyébként ezzel elérkeztem még egy kérdéshez, és aztán lassan már befejezem, hogy volt, amit hiányoltam ebben a kötetben. Nem igen esett szó magyar történettudomány nemzetközi helyzetéről, pedig szerintem az alapkérdés, hogy miért vagyunk gyengén benne, miért vagyunk gyengén integrálva, hogy alkalmasak-e a publikációs rendszereink és szokásaink az integrálódásra. Ugye a határon túli magyar történetírással mi a viszonyunk, hogy ez a határon túli magyar történetírás, amivel egy óriási potenciál van, hogy közvetítsen oda-vissza a románok, magyarok, szlovákok, magyarok, szerbek, magyarok között, hogy ezt a kettős funkcióját miért nem látja el, hogy mondjuk az erdélyi kollégák miért nem jelentetik legalább a saját írásaikat meg románul, hogy a román közvéleményhez is szóljanak, és így tovább. És hogy visszatérjek az előzőekre, miért nem tud a magyar történettudomány kinevelni mondjuk egy Jorgát, egy Csoránt, vagy Eliádot, ezek nem történetírók, és szándékosan provokatíve mondtam román példákat, mert mondhatnék még mást is. Miskolci Ambrus említi a tanulmányában Makairól, akit egyébként nagyon szeret, és egy remek tanulmányt írt róla a magyar tudományban, hogyha nyugaton születik, akkor nyilván egy Somu lett volna belőle. Szerintelenül hadd említsem meg, hogy Várkonyi Ágnesről én magam is hasonlót írtam, hogyha nem ebben a korszakban él, és megfelelő nyelvi környezetben, képzésben részesül, akkor ugyanúgy, mint akár Szakály Ferenc egy hatalmas nagy nemzetközi mesélő lehetett volna. Bocsánat, hogy ezt a szót használom, de talán nem véletlenül erre még visszatérek. Állandóan, hogy mondjam, panaszkodunk, a kötet is nagyon, a politika beleszólásáról, nyomulásáról, de vajon szembenézünk-e azzal, hogy olykor a szaktudományos megszólalásaink is mennyire átpolitizáltak. Olykor politikai sérelmeinket, frusztrációinkat vagy ellenszenveinket szakmai álláspontként akarjuk eladni olykor, és ezzel ilyen sokat ártunk a szakmának. Fodor Istvánnak van egy nagyon érdekes megállapítása, hogy úgy szól, hogy rongy ember nem lehet jó szakember. Ezzel nagyon elgondolkodtam, szép volna, de attól tartok, nincs igaza. Eszembe jutott Beethoven esete, akiről mindenki tudja, hogy egy istenvertek rakéler volt. Ha jól tudom, az is megesett, hogy egyszer vagy a takarítónőt, vagy a szállásadónőjét szabályosan lerúgta a lépcsőről. Most ezek után a 7. szimfóniát hallgatva, ezt hogy lehet összehozni? Nem biztos, hogy működik a felvetés. Végül, hogy egy kicsit optimistában fejezzem be a mondandómat, néhány olyan könyvbéli gondolatra térnék ki, amelyek kicsit oldják a feszültséget, és lehetséges kibontakozási utakra is rámutatnak. Ezeket főleg Miskolci cikkéből veszem, aki nyomatékosan figyelmeztet bennünket arra, hogy a jó vagy kimagasló történetíró egyszerűen művész és író is. A történetírás pedig művészet is. Említettem már, hogy egy ilyen határterületre helyezi a történetírást, hanem is azonos vele. Így ezért lesz kimagasló teljesítmény nála Szegfűjé, Hajnali és Makkaié, és nem azért, mert csak nagyon jó történetírók voltak, hanem volt egy másik oldaluk, amit Miskolc így határoz meg Szegfű esetében, hogy a profétikus hitvitázó, Hajnalnál a mérnő képzőművész, Makkainál meg a harcos prédikátor. Tehát nem csak történetíró, de több is annál. Milyen egyetértek Miskolci valóban is, a történetírás villantsa fel a távlatokat, ragaszkodjék az autonomiájához, soha ne adja fel azt az ideát, hogy lényege az öncélú kíváncsiság. De azt is leírja, hogy a múlt és jövő iránti felelősség is. Ehhez annyit tennék hozzá, hogy a történetírás rosszul teszi, ha csak a szakmának akar megfelelni. Nekem régi meggyőződésem, és ezt nem is fogom már feladni, hogy élek, ha pedig nem csak a szakmának, hanem zsoldosan egyetértve a nagy közönségnek is akarunk írni, akkor tulajdonképpen az a fontos, hogy tudjuk érdekesen írni. Jó és érdekes meséket előadni, de dübélyi szabályokat figyelembe vevő meséket közreadni, vagyis legyünk képesek szórakoztatni is. Ahogy Romsics Ignác a Minden Tudás Egyetemén előadott szövegével, joggal hívta fel a figyelmet erre a nagyon fontos elemre. Végül is éppen ő a legjobb bizonyíték arra, hogy az írni tudás, a tudományosság és a szórakoztatás együtt képes megtalálni a nagy közönséget. Elvégre unalmas, diskurzus gargarizáló munkát, ahogy a Miskolci mondja, nyilván nem vesznek meg több tízezer példányban. És ha sokan képesek lennénk kiírni, akkor nem csak a történész, de az olvasói és a mainál sokkal több, az olvasó, a mainál sokkal több olvasó élvezné azt a valamit, amit Csordó úgy fejezett ki, hogy húsba kötve táncolás mámora. Ezekkel ajánlanám szíves figyelmünkbe ezt a kötetet, akár egyetértenek, akár nem, érdemes elolvasni, mert ahogy látják, elindítja az embernek az agymenését. Nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Köszönjük szépen, azt hiszem, hogy mindannyian a teremben legalább ennyit gondolnánk beszélni a problémákról, de azt hiszem, hogy ez lehetetlen, és ezért én magam sem jönnék vissza azzal, hogy éppen én állok a mikrofonnál, és azt gondolom, hogy felteszem igazából a kérdést, hogy akarja-e a közönség közreviáltása, hogy legyenek hozzászólások, vagy pedig azt gondoljuk, hogy akkor ez egy holnap reggelig tartó rendezvény lesz.
Jön a következő könyvben mutatom az
olvasót. Próbáljunk meg elszakadni most ettől a könyvtől, azzal, hogy a Kiki talán víz van, ugye? Tehát a történész keserű pogácsáját kóstoljuk meg, és beszéljünk egy kicsit egymással, természetesen nem kell elrohanni, és Kiki egymás között gratuláljon a szerzőknek, gratuláljon a könyvemutatónak és a kiadónak. Úgyhogy köszönöm szépen!